Kedves testvérek, közös imádkozásunk előtt figyeljünk az Úr szavára is, az ő üzenetére, ahogyan keresi szívünket a mai estén. A kijelölt ige szakaszunk írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a 12. fejezet 12. versétől a 31. terjedő szakaszba. Tehát az első korintusi levél 12. részének igéire figyeljünk. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így, bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg. A test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket. Kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok, mindnyájan proféták, mindnyájan tanítók, mindenkiben van csodatevő erő. Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával. Mindnyájan szólnak nyelveken. Mindnyájan meg tudják azt magyarázni. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És újra olvasom a 27. verset. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Amen. Kedves testvérek, a baj ott kezdődik, ahol az apostol megmutatja. A baj ott kezdődik, amikor a tagok egymáshoz viszonyítottan értelmezik önmagukat és egymást. Mert ösztönszerűen nem a hasonlóságot és nem az egyezőséget keresik, hanem azt keresik, hogy mitől más a másik, mitől más az énem, mitől mások a többiek. Meg kell vallanunk bűnbánattal, hogy óemberi természetünkhöz tartozik az az indulat, hogy van bennünk egy kényszer. Az Anya Szent Egyház felekezetbe tagozódott tagjaiban arra vonatkozóan, hogy bizonyítsuk önmagunkat, az önmagunk erőllétét, az önmagunk igazságát, az önmagunk valódiságát, és ez a bizonyítás a legtöbbször arra irányul, hogy megmondjuk, mitől is vagyunk valakik valójában, hát attól az eltéréstől, amely a másiktól megkülönböztet bennünket. Például az evangélikus azt mondja Luther Márton, a református azt mondja Calvin, a metodista meg azt mondja Wesley. Én alig hiszem, hogy az lenne ma este a feladatom, hogy ezeket a határokat feloldjam, nálamnál erősebb, okosabb, bölcsebb emberek próbálkoztak ezzel. Nem mondom, hogy eredménytelenül, de nem értek végcélt. De tudom, hogy mi a feladatom. Az a feladatom, kedves testvérek, hogy elmondjam számotokra, sokadjára vagy először, hogy mi az Isten véleménye erről. Az a dolgunk ma este ebben a testvéri közösségben, hogy a legnagyobb alázattal és a legkomolyabb következetességgel arra koncentráljunk, amit Isten az ő igéjében, az egység kérdésében kijelentett, és ez ma este itt számunkra üzenetképpen tulajdonképpen két dolog. Az egyik az, hogy a keresztény embernek testben kell gondolkodnia. Ez alatt természetesen nem a testiséget értem, és nem azt jelenti, hanem a test életmechanizmust. Azt, amit itt a kijelentésben Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében is, sok helyen máshogy például az Efézusi levél 4. részében olvasunk. Az Anyaszentegyház titkáról és az Anyaszentegyház megfejthető valóságáról, az eklézsiáról, mert az eklézsia, az egyház azoknak a közössége, akiket az Isten valahol, valamikor, valakik által személyesen megszólított, kihívott ebből a világból, abból a világból, amelybe beleszülettünk, és amelynek a részei és részesei vagyunk az egész földi életünk hossza alatt. Kihívott, megszólított, összegyűjtött azért, hogy a megszólítástól kezdve egy társaságot, egy különleges közösséget alkossunk. Az egyháznak a tagjai vagyunk, az Anyaszent Egyháznak, tehát azok, akiket megszólított, akik az Úr Jézus Krisztus szenvedése árán szerzett érdemből egybe tartoznak. Tetszik vagy nem tetszik, Isten elhatározása szerint emberi vélemény alkotás ide vagy oda, ő így döntött, a megváltottak, az üdvösségre elhívottak, egy testet alkotnak. Vagyis arról van szó, hogy itt nem kívánságműsor, nem felekezet közötti viták döntenek ebben a kérdésben, hanem az a tény, hogy akire az Isten jó értelemben rátette a kezét, akihez az Isten elküldte a saját szent lelkét, aki erre igent mondott, aki legalább intelligensen, de szívből fakadóan bólintott az Isten hívó szavára, vagy hangos rajongással igent mondott, annak az életében tovább már nincs egyéni vállalkozási lehetőség a hitéletben. Természetesen egy pillanatig sem szállunk vitába azzal az igazsággal, hogy az Anyaszentegyház Jézus által megváltott, elhívott tagjai személyesen gyakorolják a hitüket, személyesen élik meg az Istentől való kegyelem elfogadását, és személyesen engedelmeskednek, és tartoznak felelősséggel az Úr felé. Személyesen és egyénenként, mert a legvégén is így lesz. Az Isten kijelentéséből világosan tudhatjuk és taníthatjuk, hogy mindannyiunknak leplezetlenül kell megállni Isten ítélő széke előtt, nem lesznek felekezeti, egyesületi, szövetségi csoportosulások, még csak jelvények sem, mert egyedül kell számot adnunk a Krisztusban való hitünkről, a kegyelem elfogadásáról. De addig, így a mai napon is, meg még holnap is, az egyház létet együtt kell megélnie azoknak, akik Jézus nevére már most térdet hajtottak. Ez az első üzenetünk a kettő közül ma este. Testben, az egy testben, az Anya Szent Egyház testet alkotó közösségében gondolkodni. Vagyis ennek az a következménye, hogy senki nem értelmezheti önmagát a test másik többi tagjai nélkül. Csak az elhívottak, az üdvösségre kiválasztottak közösségében értelmezhetjük önmagunkat. A bibliai egyház értelmezés ezért nem megy ennél tovább, nem azért, mert féltek az apostolok egy esetleges felekezeti tagozódásról beszélni, azért nem beszél a Biblia a mai jelenségekről, mert valójában nincs tovább annál, mint amit Isten kijelentett a Bibliában. A vérén szenvedése által megváltó Jézus azt mondja, aki hozzám tartozik, akinek én örök életet ígértem, annak meg is fogom adni, de az legyen szíves, vegye komolyan a megmaradás, a talpon maradás, a mások lelkének örök életre való meghívása, megnyerése érdekében, hogy a megmaradás, a talpon maradás lehetséges formája, lehetősége, az az Anya Szent Egyház közössége. Tehát úgy tekintsen mindenki a másikra, önmagára, hogy ne felejtse el, hogy ő is, meg a másik is egy testet alkot. Testvéreim, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt nem egy hasonlatról van szó. Ez nem egy allegória. Nem azt mondja a Biblia magyarra fordított változata, hogy, és az eredeti szöveg sem, hogy az egyház olyan, mint a Krisztus teste. Aki beteszi ezt a szócskát, hogy olyan, az tulajdonképpen megsérti az Isten sérthetetlen, változhatatlan kijelentését, a Szentírás hitelességét. Aki elveszi a tényét és élét annak, hogy az egyház valóban Krisztus teste, és nem csak hasonlít hozzá, az tulajdonképpen magával, a kijelentést adó Úrral száll szembe. Nem csak az Úrral, hanem gyakorlatilag saját magával és a fele barátjával is. Ugyanis az egyik legnagyobb méltóságjelző, amit valaha megkaphatsz az életedben, az, amikor azt mondja rád nézve, ránk nézve, a ma esti igénk, hogy ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként, külön-külön annak a tagjai valóságosan. És itt tulajdonképpen nem a te bevállalásod és az én vállalásom a nagy tét és a nagy érték, nem az a nagy dolog, hogy mi legalább ennyien, vagy sokszor ennyien, de az egészet nézve, mégiscsak a töredéket alkotva bevállaljuk egymást. Hogy tudunk együtt imádkozni, kezet rázni, egymás szemébe nézni, ugyanazokat az énekeket énekelni, tudunk alkalmazkodni, hogy ugyanazok az énekek egy másik variánsát is szívből el tudjuk imádkozni. Nem ez a nagy dolog. Nem ez a nagy bevállalás, hogy egy református leül az evangélikus mellé, vagy egy baptista szóba áll egy reformátussal, Ezek csak emberi megítélések és külsőségek, ezek borszemi rendű dolgok. A nagy dolog ebben az üzenetben, hogy ti pedig Krisztus teste vagytok és annak tagjai, az a Jézus bevállalása. Amikor azt mondja, te, meg te, meg te, ebből és abból a csoportból, közösségből hozzám tartozol. És ti alkotjátok azt, amit úgy tartok számon, hogy az én testem. Az Anya Szent Egyház az Isten jelenlegi valóságos elhívott népe által a Krisztus valóságos teste az éppen aktuális nemzedékbe. És az egyház így működik. A második üzenet pedig a Krisztus test mechanizmus élettörvényszerűség talán legfontosabb, sőt, legfontosabb minősítése, ami mindent visz, ami perdöntő. Ez pedig nem más, mint az az igazság sorozat, amelyet nagyon szépen, nem jelképesen, hanem életesen fejez ki Pál apostol a Korintusi Levél 12. részében. Tulajdonképpen azt mondta el, hogy kedves keresztjének, itt Korintusban, az első században meg, még ő nem tudhatta, hogy hány századot számolhat az emberiség, minden században, az itt nem megy, hogy a kéz excellenciája azt mondja, leminősítve a láb őméltóságát, hogy én értékesebb vagyok nálad, vagy te én nálam. Az Anya Szent Egyházban, a Jézus által megváltott a közösségében a tagok értékállósága abból származik, hogy ennek a testnek, amelynek az ő irgalmából fakadóan mi, te és én a tagjai lehetünk, ennek a testnek egy feje van. Az Efézusi levél és másutt az apostol így nyilatkozik. Szó szerint a mai ige szakaszunkban nincs benne, de a mai szakaszunk nem értelmezhető a reformátori Biblia értelmezés szerint, enélkül az igazság nélkül, hogy annak a testnek, amelynek rengeteg tagja van, annak egy feje van. Értitek? Nem annyi fej, ahány keresztény felekezet. Abból legfeljebb egy ilyen hétfejű sárkány borzalom születne. Az nem valóság. Az nem az ige igazsága, az nem az Isten kijelentésének a valósága, és nem azonosítható be az egyház lényegével. Az Anya Szent Egyháznak, az összes létező keresztény felekezetnek, amiket mi ismerünk, meg nem ismerünk, egy feje van. És nem kell találgatni, és nem kell szavazni, mert Isten megmondja, hogy ez a fej nem más, mint Jézus Krisztus. Soha, sehol, és senki más nem lehet a fej. Sem egy országos méretű egyházban, sem egy világméretű nagy egyházban, sem egy aranyos, kedves, szeretett tagokból, békességet és boldogságot árasztó helyi gyülekezeti közösségben sem lehet más a fej Jézus Krisztuson kívül. Nagyon egyszerű üzenet, de életet, hitet és óembert próbáló. A fej Jézus Krisztus. Na, ebből fakad az a helyes életfelfogás és hitgyakorlás, kegyesség, szolgálatra való hajlandóság és a szolgálatnak a valóságos elvégzése. Ebből a nagyon egyszerű tényből fakad, hogy ő a fej. Ugyanúgy, mint a testünknek a feje. Ami arra való, nem arra való, hogy felül legyen csupán, hanem arra való, hogy az összes létező tagot, sejtet és a benne levő, a testben levő életműködést kizárólagosan irányítsa. Azt, hogy merre néz a szem, azt nem a kéz dönti el, hanem a fej. Mert a fej az a hely, az a része a testnek, ahol az idegrendszer központja van. Ahol az értelmi és érzelmi szálak kiindulnak és összetalálkoznak. Én mindig belecsodálkozok, hogy Pál apostol 2000 évvel ezelőtt írta le ezt a törvényszerűséget, és fogalmazta meg, gyártotta jó értelemben a leveleket a különböző gyülekezeteknek, amelyek a Biblia részeit alkotják, meg írt olyanokat is, amelyek nem maradtak fent, és Isten rendelése szerint nem lettek a Bibliának a részei. Csodálom, hogy 2000 évvel ezelőtt egy olyan törvényszerűséget állapít meg, amely Jézus Krisztusnak a visszajövetele napjáig, vagyis a világ legutolsó napjáig 100%-os érvényességgel megáll. Pedig az akkori tudomány, természettudomány, bölcseleti tudomány és minden annak alegysége nagyon-nagyon messze volt a mai tudományos felismerésektől, amelyek Isten kegyelméből jutottak el hozzánk, amelyre eljutott az emberiség. Azt nem érthette a mai technikai vívmányok és a mai biológiai felfedezések alapján, amit ma már egy középiskolás érthet. Nem azt mondom, hogy butá volt Pál apostol a mai gimnazistáknál, de azt azért nyugodt szívvel elmondom, hogy a tudomány megállapításainak a töredékét sem tudhatta önhibáján kívül, mint amit ma tud egy átlagember is. De azt jól értette. És minden időkre nézve nyilván a Szentlélek irányítása is szent kényszere által elmondta, hogy a fej, a test feje, az Anya Szentegyház, mint a Krisztus testének a tagjaiból összeálló valóság, annak a feje, döntő helye, központja Jézus Krisztus. Hallottatok már máj, vese és tüdő transzplantációról? Igen. És szív átültetésről, tüdő átültetésről? Igen. Én magam ismerek olyan valakit, akinek tüdő átültetése volt. Egy fiatal hölgyről van szó, aki nyilván hosszú ideig élet-halál között vergődött, amíg elérte ezt a lehetőséget, és akkor is, amikor megtörtént ennek a különleges belső szervnek az átültetése, harcolt a test azért, hogy befogadja vagy kilökje. Él. Virágzik és dolgozik. De hallottatok már fej átültetésről? Nem szeretnék nagyképű lenni sem a magam, sem a mások nevében, de én azt gondolom, hogy sem ma, sem a világ végéig menő tudományos felfedezések nem juthatnak el oda, hogy fej átültetés történjen. Ezért tehát még jobban érzékelhetjük mindannyian, hogy az Anya Szent Egyházban, annak a legkisebb egységében, a helyi gyülekezetekben is Krisztus az irányító központ. Ahonnan kijönnek az utasítások, ahol megfogalmazódhatnak a minősítések, és ahová befutnak a tagoktól a dolgok, és ahonnan kapják a tagok az irányítást és az erőt is. Gyönyörű és nagyon komoly valóság ez. Krisztus a fej. Jézus Krisztus a fej, akinek maximális személyes engedelmességgel, parancs teljesítési készséggel, változásra és változtatásra való készséggel tartozok. Ő hordoz és ő irányít. Mert ez nem egy általános klapjel, amit odaragasztunk a templom vagy a gyülekezeti terem falára, és mindenki arra vár, hogy a másik elkezdje megvalósítani. Ez a Krisztus főség, valóság, ez úgy kezdődik, ahogy a hitéletünk velünk, nálunk, személyesen. Egy gyülekezetben akkor válik dicsőséges, és akkor lehet csúcsra járatni ezt a valóságot, hogy Krisztus a feje az egyháznak, a gyülekezetnek, ha elkezdem én magam a saját személyes életemben kizárólagossá tenni az ő hatalmát, az életemnek a feje, központja, irányítója, megítélője, felszabadítója, újrakezdést adója, ő maga. De Pál apostol nyilván a közösségről beszél, ezért térjünk vissza a közösségre, és zárjuk a szívünkbe, hogy ő hordoz, ő a feje, a testnek, ő irányít, és az egyháznak, a gyülekezeteknek a minősítése ettől függ, hogy a benne levő tagok lesznek olyan szívesek és felhagynak az önzéssel, az önirányítással, a dogmatizálással, az érzékenykedéssel, az érzéketlenséggel, a kemény kritikával, és egyszerűen nem csinálnak más, mint hogy ráhangolódnak az Úr Jézus Krisztusra. Ezt ajánlom szeretettel és alázattal, és ha lehet, ezt kérem, ezt a kettős üzenetet, amely összetartozik, az egyház, mindannyiunk egyháza és az Anyaszent Egyház egysége nem más, mint Krisztus teste, a test feje pedig az Úr Jézus Krisztus. Mi pedig boldogan lehetünk annak a tagjai, és miért ne lennénk, legyünk a test tagjai.